Mit Valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában professzor dr. Lénárd Lászlót, a Pécsi Orvostudományi Egyetem emeritus professzorát, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon az életének kik lehettek azok a fontos szereplői, akik vezették az útján, hogy vajon a hite hogyan segíti a mindennapokban, és vajon melyik lehet az a szentírási idézet, ami a legkedvesebb a szívéhez. Ezt az idézetet ossza meg velünk most.
Köszönöm szépen, én Pál apostolnak, a korintusziaknak írt első leveléből csak egy mondatot szeretnék felolvasni. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Én egy nagyon meleg, szerető családi környezetben nőttem föl. Nagyon-nagyon köszönök. És volt egy pap nagybátyám, akinek sokat minisztráltam, és kamaszkoromban sokat beszélgetett velem, hogy milyen pályára szeretnék menni. És hát én akkor mondtam, hogy szeretnék majd kutató lenni, kutatóorvos, és akkor ő ezt az idézetet mondta el nekem, aminek a lényege az, hogy ha az összes tudományt is elsajátította az ember, akármilyen tudós, okos ember, akkor is, ha szeretetlenség van, akkor semmit se ér az egész. És én akkor ezt nem is értettem meg első pillanatban, hogy mit akart ezzel mondani, ez csak később lett világos számomra. Mert ha visszaemlékezem az életem történetére, azok az emberek hagytak igazából nyomot bennem, akik elsősorban szeretettel viszonyultak felénk. Ebben is szerencsém volt, mert ilyen kiváló tanáraim voltak. Pszichológia tanárom a gimnáziumban, aztán irodalom tanárom Bécsi Tamás, és főleg a szakmai mesterem Grastyán Endre, aki református teológusként kezdte a pályáját, aztán háború miatt megszakadt, és később lett orvos és világhírű agykutató.
Miben érezte azt, hogy benne nem csak a tudás van meg, hanem hogy nagyon nagy szeretettel fordul önhöz? Mik voltak azok a helyzetek a mindennapokban, amiből ezt lehetett érezni, hogy
én
emberként?
Azt hiszem, hogy ezt már egy kisgyerek is rögtön észreveszi, és nehéz is ezt megfogalmazni. Egyáltalán a viszonyulás, hogy a dolgokhoz is, az emberhez egy másik ember hogy viszonyul. Ez a szeretetteljesség, ezt meg lehet érezni. És azt hiszem, hogy ez ugye a keresztény vallásnak is tulajdonképpen az alapja. Ne tégy olyat magad mással, amit magaddal nem tennél. És ebben már benne van ugye a szeretet, és tulajdonképpen a szeretet a kulcsa az egésznek. És a szeretet az tulajdonképpen együtt jár a motivációval, és azt hiszem egy nagyon alapvető pedagógiai elv kellene legyen most, amikor halljuk ugye a PISA jelentés és körüli vitákat és a pedagógiai problémákat. Az egész dolog szerintem a családban kezdődik el, és az óvoda általános iskolában. Ha azok a tanítók, tanárok szeretettel fordulnak a gyermekhez, és a szeretetben most a megértés is van, ha rosszat tesz, ne adj Isten. És ez biztonságot is ad, akkor tulajdonképp ki lehet bontakozni. A másik nagyon fontos pedagógiai elv az érdekesség felkeltése. Tehát tulajdonképpen abból lesz igazi, jó értelembe vett jó tanuló és kreatív ember, aki azt az élményt megismeri, hogy eddig nem tudtam, de most szeretném tudni. És jaj, de jó, hogy most már tudom. Tulajdonképpen az összes játéknak is ez a trükkje. Na most ezt egy pozitív, jutalmazó, szerető, szeretetteljes környezetben lehet a legjobban kibontakoztatni.
Így van. És mitől érezte őt, ezt a tanárát egy példaképnek? Ő tulajdonképpen egy olyan ember volt, aki egy példát állított ön elé?
Tehát Már Grastyán Endréről
kérdezik. Igen.
Igen, feltétlenül, és nyilván nem csak az számomra, hanem sokunk számára, akik vele együtt tudtunk dolgozni. Hát először is azzal kezdem, hogy végtelenül szerény és alázatos ember volt. Hadd idézzem egy másik professzoromat, világhírű Romhányi György, az egyik legkiválóbb előadó volt, ugye valaha Pécsen patológus professzor. Ő egyszer azt mondta, hogy tudja ki a tudós? A meghalt kutató. Tehát ebbe benne van az a szerénység, hogy hát én nem, azóta is én a tudós szót nem is szeretem. Tulajdonképpen egy kutató vagyok, aztán ha meghaltam, mondják majd rólam, hogy tudós. Tehát egy szerénység és egy alázat, ez igazából akkor tud nagy példa lenni, hogyha valaki tényleg olyan nagy ember, aki lehetne szerénytelen, lehetne nagyképű, de nem az, éppen hogy nem az, és belőle jön. Ezzel kezdődik. Ez különösen a régebbi, hogy is mondjam, patriarkális orvostársadalomban volt szokatlan egy picit, ma már azért ez oldódott. A másik része az, hogy ez együtt jár egy közvetlenséggel is, a mester-tanítvány kapcsolat, ami tulajdonképpen akkor jó, ha a tanítvány részéről a tisztelet az automatikus, nem kikényszerített, hanem az emberségének jár, az elismeréssel jár a mester felé. Én azt hiszem, hogy ez borzasztóan fontos. Tehát nem egy rankorságosdi. A harmadik ilyen kiváló tulajdonsága volt a dialektizálás. Tehát ő nem szentenciákat mondott, és ez úgy van mindig, hanem azt is várta el mindig, hogy vitatkozzunk vele, mondjunk ellent. És akkor az ellentmondások, vitatkozások tették az egész együttlétet kreatívvá, amiből esetleg új dolgok is kijöttek, és ez hallatlanul stimuláló volt. Na most mindezt szeretetteljesen tette, és én azt hiszem, hogy nagyon nagy hatása volt, nem csak rám, sokakra.
Ugye a kezdeti időszakban, a pályája kezdetén a zenei pálya volt az, amit végül is módosított az orvosi pályára. Ennek a története vajon mi, és mi lehet ez a nagy öröm, amit kapott az orvosi pályától?
Ez kicsit hosszú történet, a családom ugye Erdélyből származik, és a háború alatt menekültek pécsi rokonokhoz. Nagyapám testvére volt püspöki főerdész Pécset, és hát ugye mindenünk Kolozsváron maradt, én már itt születtem, édesanyám 9 hónapos terhes volt a több hónapos marhavagonos menekülés alatt, elképzelhető, ő tartotta apámban is a lelket, és hát aztán itt bizony elég szegénységben éltünk, mert mindenünk ott maradt Kolozsváron, a rokonság segített. De hát édesanyám, mint székely származású leány, nagyon szeretett énekelni, gyönyörű hangja volt, még főzés közben is nagyon sokszor énekelt, és természetes volt, hogy valahogy zenét tanuljak, és hát a szolfést is ugye tanultam, stb. De hát hangszer, zongora. Hát nem volt zongoránk. Ez nagyon-nagyon a 50-es évek legeleje környéke volt, amikor nagyon sok helyre társbérlőket telepítettek be, és mi egy Bálisföldben laktunk, egy olyan helyen, ahol ilyen deklasszált katonatisztek, egyebek laktak, akik ilyen, ekkor már segédmunkások voltak jobb esetben. És egyik nap átrohant az egyik ezredes felesége, hogy Margitkám, betelepítettek társbérlőket hozzánk. Látom, hogy ti olyan szegények vagytok, hát nincs semmitek. Nem tudnátok a gyönyörű Bösendorfer zongoránkat egy-két évre befogadni? Hát dehogy nem. Na hát így lett zongoránk, így kezdtem el zongorázni. És hát megszerettem, és nyilván valamilyen tehetségem volt benne, és komolyan vettem, és már gimnazista koromban, 15 éves koromban a pécsi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola konzervatóriumában tanultam zongorát, és akkoriban a Pesti Zeneakadémia kihelyezett zeneszerzés szakára fölvettek, és hát ott kezdtem volna a dolgokat. Amikor is 1961-ben ugye az úgynevezett holló akció, ugye országos letartóztatások jöttek, katolikus papok ellen főként, de civilek ellen is, mert hát ez elsősorban a illegálisan végzett fifjúságnevelő cserkész mozgalom ellen irányult. Mi sosem hívtuk magunkat cserkészeknek, de hát ma már ezt katakomba cserkészetnek hívják, és ott is egy nagyszerű vezetőm volt, Csonka Ferenc cserkész pap, belvárosi templomba, nem csináltunk semmi rosszat, csak jártuk az erdőt, egymást képeztük, és a belvárosi templom altemplomában minden hét végén volt egy ilyen filozófiai összejövetel, ahol egyetemisták, gimnazisták, stb. Voltunk. Na a lényeg az, én a legkisebbek vezetője voltam, 16 éves is éppen, hogy voltam, és hát szerencsémre, vagy szerencsétlenségemre volt egy betegség, egy sárgaságom, úgyhogy utolsó 6 hétben nem voltam ebbe benne. Úgyhogy engem nem tartóztattak le, viszont a konzervatóriumból kirúgtak. Ezért. Sok zenész volt ebben a szervezkedésben, úgyhogy nem egy közülük, egy közvetlen vezetőm is hosszú évekig börtönben volt, és a többi. Aztán 1963 elején akkor az ENSZ-ben a magyar kérdést azért vették le a napirendről, mert akkor a Kádár rendszer csinált egy lazítást, és én nem hősnek akarom beállítani magamat, mert hát ez abszolút nem az, de 63-ban már simán fölvettek az orvosegyetemre, persze maximális pontszámmal, meg végig kitűnő tanuló voltam, és a többi. Tehát nekem nem volt ebből bajom, és a konzervatóriumba is visszavettek egy évvel később, de hát addigra én már Tibor István pszichológia és logika tanárom és Bécsi Tamás irodalomtanárom hatására nagyon a pszichológia felé orientálódtam.
Tehát akkor nem kellett egy döntést hozni?
Nem hogy... kellett tulajdonképp. A zenélést még egy darabig folytattam, de már nem annyira intenzíven, és hát ugye az akkor olyan gimnáziumok voltak, hogy negyedikben fél év logikát és fél évig pszichológiát tanultunk. Sajnálatosan ma már ilyen nincsen. És aztán, mivel Pécsett nem volt pszichológia egyetemi képzés, és hát az emberi szervezetet ismerjük meg először ahhoz, hogy a lélekkel is tudjunk valamit kezdeni, tehát az orvosira jelentkeztem, és fölvettek. Na most ez volt az az első év folyam, amikor már egyházi iskolákból végzett embereket is felvettek, mert addig nem, és ez is egy nagy hála, mert így tudtam megismerni a későbbi feleségemet, aki ugyanazon évben született, mint én, de én októberi vagyok, és ő februári, és ő tulajdonképpen ezért egy évvel korábban végzett. A patrona Hungáriéban járt Budapestre, szó sem lehetett arról, hogy felvegyék, egy évig dolgozott a szekszárdi véradóba, utána viszont hát kiváló képességű volt, őt is felvették, és csoporttársak lettünk, és hát aztán tulajdonképpen a végén mi összeházasodtunk, 69-ben, amikor elvégeztük az egyetemet.
Ugye mondta, hogy a pszichológia volt az, ami elsőként megragadta a figyelmét, ami belsőként beleszeretett. Ugye a zene is egy, gondolom, egy nagy rajongás volt önben, de hát aztán mi az, amiben még ennél is többet tudott adni a pszichológiai dolgok és ez a tudomány?
Hát én azt hiszem, hogy a pszichológia ugye minden a filozófiából ered, és úgy is szokták volt mondani régebben, hogy a pszichológia az a filozófiának a szolgáló leánya. Tulajdonképpen az emberi viselkedésnek a mozgató rugói érdekelnek, aztán hát egy kicsit Gellert kapott a dolog, mert hát végül is állatkísérletekkel foglalkoztam életem zömében, emberi vizsgálatokkal is persze. De tulajdonképpen az emberi megismerés, mit miért csinálunk, hogyan csináljunk, mi is az a motiváció, mire vágyunk, milyenek az érzelmeink, mi szabályozza azt. Ezek a kérdések borzasztóan érdekeltek. És hát tulajdonképpen megdöbbentő az a hallatlan technikai és tudományos fejlődés, ami hát az elmúlt 200 évben lezajlott, és szinte exponenciálisan nő. Mégis az alapkérdésekben bizony megvannak a bizonytalanságok, nagyon is. És hát végül is én arra jutottam, hogy van egy sereg olyan kérdés, ami meghaladja az emberi képességeket, amelyekben hinni lehet, tudni vélhetjük, de nem biztos, hogy úgy van. És hát most nem a heisenbergi bizonytalansági relációt akarom idehozni, de hát azért valljuk meg, hogy minden empiria dacára, amikor elolvasunk egy tudományos cikket, és olvassuk a statisztikát, hogy a P érték kisebb, mint 0,05, akkor az semmi más nem jelent, mint hogyha 100-szor megismételnénk ezt a kísérletet, akkor 95-ször ugyanaznak kellene kijönnie. De 5 esetben nem. És ha szükítjük, és ez 0,01, akkor még mindig egy esetben a 100-hoz képest nem biztos, hogy ugyanaz jön ki. Tehát bizonytalanságok azért vannak mindig. Nem lehetünk 110%-ban mindig biztosak a dolgokban. És itt szeretnék arra rámutatni, hogy pontosan a Grastján Andrétől ezt tanultam meg, amikor kísérleteztünk, hogy a gyakoriság és a ismétel dolog, amit mértünk, tudtunk, mellett néha-néha, ezek most macska kísérletek, egy-egy idézőjelben deviáns viselkedés is megjelent. És az én mesterem ezt vette észre, hogy Jézus már most a macska miért másképp csinál, mint eddig? Mi ez a mozgatórugó? És akkor kiderült, hogy ennek oka van, és ez még sokkal érdekesebb jelenség. Ezért az igazi kutató nagyon nehezen viseli el ma ezt a tervezett világot, ahol 5 évre előre meg kell tervezni a kísérleteket abszolút precízen. Ez egy gyári munka. A kreatív kutatási munka az nem gyári munka. Az több. Több ennél, és a kutatói szabadság azt kéne jelentse, hogy mindig maradjon egy kis sáv, ahol én, ha egy deviást, egy újat, egy valami mást veszek észre, akkor hadd fókuszáljak már arra. És ez, visszatértünk az alapkérdéshez, ez a mihez, ez a játékosság, ez az a bizonyos, hogy hoppá, most akkor ebbe valami új van, meg kell találjam.
Műsorunkban dr. Lénár Lászlóval, a Pécsi Orvostudományi Egyetem emeritus professzorával beszélgettünk. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.